Szeretettel köszöntök mindenkit. A Biblia, vagyis Isten igéje nagyon sok helyen szól az emberi lényünknek egy olyan vonásáról, vagy inkább így mondanám, hogy hajlamáról, ami önmagában nem látványos talán, de nem tűnik látványos dolognak, súlyosnak, veszélyesnek, de sok minden áll vagy bukik rajta, és ezt szó szerint mondom, mert csúnya bukások következhetnek az ember életében, hogyha ebbe a hibába esik, illetve hogyha ilyenné válik, mert ez egy nem egyszeri botlásról van szó, hanem másról. Így olvasom a Példabeszédek könyve 16. fejezetében az igét, a 18. verset. A megromlás előtt kevésség jár, és az eset előtt felfuvalkodottság. Máté evangéliumából pedig a 23. fejezet 12. versét. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Két nagyon egyszerű ige. Sokszor azért is szeretek azonos tartalmú, vagy nagyon hasonló, kicsengésű igéket mind az Ószövetségből, mind az Újszövetségből felolvasni egy adott témával kapcsolatban, hogy tényleg mindenki lássa és megerősítse bennünk annak a tudatát, hogy nincs különbség. Ó és Új Szövetség ugyanarról szól. Az Ószövetség Istene és a Kegyelem Istene és az Igazságosságé, az Új Szövetségé is. Ilyen értelemben nincs különbség. És itt is látjuk, hogy mind a két helyen nyomatékosan és hangsúlyosan ír arról, hogy a megromlás előtt kevésség jár és felfuvalkodottság. És aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Sokszor nem külső valaki által, hanem az események olyan láncolatát indítja el, amikor konkrét külső körülmények által olyan helyzetbe hozza saját magát. Ilyen szavakkal találkoztunk, ugye, hogy kevésség, felfuvalkodás, önfelmagasztalás, hogy mekkora veszélyről van szó, és hogy hova vezet ez, ahhoz elég, ha a Bibliában leírt esetekre gondolunk, illetve nem az emberi történésekre csupán, hanem egy ezt megelőző, nem tudjuk, hogy milyen távoli múltba kell tennünk ennek a történésnek az időpontját, de a Biblia beszámol Sátán bukásáról, aki oltalmazó kérub volt, amíg bűn nem jelent meg benne. És hogy mekkora veszélyről van szó, ahhoz elég csak erre a két leírásra gondolni. Ézsaiás könyve 14. fejezete, 12. verse, és Ezékiel könyve 28. fejezete. Ott is egy szakasz szól. Ugye, hogy miért történt a bukása, azt nem tudjuk. Arra egyszerűen nincs válasz, mert nem volt oka. De a folyamat, hogy hogyan, arra mind a két bibliai könyvben találunk egy leírást. Érdemes ezt elolvasni, most nem olvasom el, hanem csak idézek belőle röviden, mert nagyon tanulságos. Azt mondja, hogy fölibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz, vagyis a mindenható Istenhez. De ezt a hasonlóságot, amit ő megkívánt, megirigyelt, meg akart szerezni a maga számára, nem az isteni jellemvonásokat, nem azokra gondolt, hogy Isten irgalmas, kegyelmes, nagy irgalmú és igazságú, ahogy az ige bemutatja, hanem a hatalmát. A hatalmát, a jellemvonásaitól függetlenül. Fölibök hágok a magas felhőknek, tehát fölemelkedni, másokat lenyomva magamat fölmagasztalni. Ugyanezt látjuk Ezékiel könyve 28. részében is, ezt a leírást más-más szavakkal, de a lényege ugyanaz. És mindjárt látjuk is, ugye, hogy az ős bűn lényege az önfelmagasztalás. És hogy az ember bukása óta milyen mélyen benne gyökerezik az erre való hajlam az emberben is. Erre most egy nagy ugrással elég, ha arra gondolunk, hogy mi volt az a rossz dolog, ami kezdettől fogva végig kísérte a tanítványokat, Jézus tanítványait, ugye 12 tanítványt, egymás közti viszonyukban végig kísérte őket. Sajnos kezdettől fogva, hogy 3,5 évig jártak Jézussal, és nem csak egyszer, hanem újból és újból felütötte a fejét. Még közvetlenül a kereszt árnyékában is, Jézus halála előtti napon is. Mi volt ez a dolog? Ugye a ki a nagyobb viták? Ki a nagyobb? És ugye itt nyilván nem ilyen evilági vonatkozásban, hogy pénz, hatalom és egyebek, hanem ez a veszélye, ennek a különleges veszélye, hogy ez megjelenhet más dolgokhoz kapcsolódva is. Itt az igék nem írják le, érdekes, hogy egy helyen sem találkozunk annak a leírásával, mert nem felemelő, hogy hogyan vitatkoztak erről. Hát mit lehetett összehasonlítani? Tanítás, gyógyítás, képességek, szolgálat? Fájdalmas dolog, de nyilván, ehhez, ezekhez kötődhetett, kapcsolódhatott. És tudjuk, hogy hát végül is ez okozta Péter bukását is. Világosan látható és végig követhető, hogy, miként történt ez, miből fakadt, és hogy hova vezetett. Pétert is a magabiztosság jellemezte. Minden jó szándéka ellenére és azzal együtt is. Mikor Jézus kezdte jelenteni a ráváró eseményeket, hogy ők ne valami különleges, kiemelt státuszban reménykedjenek, és valami egész másban, mint amiről szólnak a messiási proféciák, mikor kezdte jelenteni Jézus a ráváró szenvedéseket, hogy, mi az, ami ő rávár, a ráváró sorsot és szenvedéseket, akkor mit mondott Péter? Emlékezzünk csak vissza rá. Távol legyen, Uram, vagy mentsen, Uram. Igen, van, amikor egyik helyen ezt olvasok, másik helyen azt. Nem eshetik ez meg, te véled. Emlékezzünk Jézus válaszára is. Utána mit mondott még Péter másik esetben, hogy veled kész vagyok, mind tömlődsz be, mind halálra menni. Mind halálra menni. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, de én nem. Szóval Péter a tanítványsága elején erősnek képzelte magát, és a saját értékelése szerint ő nem volt olyan, mint egyéb emberek, ahogy így olvassuk ezt is. És Jézus figyelmeztette is ennek a hozzáállásnak, vagy szemléletnek, gondolkodásnak a veszélyére. Figyelmeztette, hogy, az elárulása estéjén is tett egy kijelentést, ugye tudjuk, hogy ezen az éjszakán. Tudjuk, hogy mit tett hozzá. És, Péter válasza megint csak a elhárítás volt, és a fogadkozás. Nem, veled kész vagyok, mint tömlöcre, mint halálra menni. Nem tudott a maga állapotáról. Őszinte volt. Ugye arról is beszéltünk, itt már volt erről talán többször is más-más szemszögből igehirdetés, hogy az őszinteség, egyenesség, becsületesség milyen fontos. Ebben nem volt itt hiány Péter esetében. Őszinte, egyenes, becsületes volt. Más dolog hiányzott. Ezért is látjuk ugye azt, hogy egy-egy értékes jellemvonás önmagában még nem elegendő. Kevés. Ezért kell meglenni. A lélek gyümölcse, és akkor kibontja. Ugye mondja az igen. Nem úgy, hogy egymás után sorakoznak, hanem összességében kell meglennie, ami megvédheti az embert a bukástól. Tehát nem tudott a maga állapotáról, és Ellen White így fogalmaz, hogy maga bízása rossz útra vitte. Azt hitte, hogy le tudja győzni a kísértést, az akkori pillanatnyi szeretetében bízott, és néhány rövid óra alatt kiderült, hogy mennyit ér az emberi erő, és hogy az emberi fogadkozás, meg a magabiztosság hova vezethet. Így olvasom a Jézus élete című könyvünk 102. oldaláról. Az a bűn, amely Péter bukását okozta, ma is emberek ezreit rontja meg. Semmi sem sérti úgy Istent, és semmi sem veszélyezteti annyira az ember lelki életét, mint a gőg és az önelégültség. A bűnök között ez a legreménytelenebb, a leggyógyíthatatlanabb. Ez olyan szinte hátborzongató, ugye? A gőg, az önelégültség, azt mondja, ez a legreménytelenebb, a leggyógyíthatatlanabb. És nem kell ezt kimondani sem. Tehát az egy nagyon szinte gyermetek dolog, amikor ezt így ki is mondja valaki. Elég, ha csak magában belül azt gondolja, hogy ő valamiért különb. Valamiért ő nem ereszkedik arra a szintre. Valamiért ő több vagy különb másoknál, bármiért. Valamit jobban tud, jobban csinál, jobban szeret, hűségesebb. Ugye milyen döbbenetes, hogy ilyen nagyon pozitív dolgokhoz is kapcsolódhat az önfelmagasztalás. Én jobban szeretek, én hűségesebb vagyok, nagyobb lemondásra, áldozatra vagyok kész Jézusért. Ugye milyen döbbenetes, milyen rafináltan húzódhat meg az ember gondolataiban? Pozitív dolgokhoz kapcsolódva, hogy nagyobb áldozatra, nagyobb lemondásra vagyok kész. Ez jellemezte Pétert. Veled kész vagyok, mint tömlöcre, mint halálra menni. Ezt írja Ellen White. Péter bukása nem egy pillanat alatt, hanem fokozatosan történt. Nagyon magabiztos volt. Azt gondolta, hogy megmentett ember. Lépésről lépésre süllyedt, míg nem képes lett arra, hogy átkozódva és esküdözve megtagadja Jézust. Nem bízhatunk önmagunkban veszélytelenül. Ugye, ezek is elgondolkodtató mondatok. Ahogy mondja az ige, hogy aki azért azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ugye Péter emiatt bukott el, az önelégültség, a magabiztosság, a magát egyeseknél különbnek gondolás miatt. De az a kérdésünk akkor végül is, hogy hogyan is állt újra talpra. Mert hogy nem maradt meg ebben az állapotában. Hogyan jutott, hogyan emelkedett föl újból és állt talpra? Az alázatos megbánás és bűnbánat által. Így olvasom a Krisztus példázatai című könyvünk 103. oldaláról ezt a néhány sort. Péternek meg kellett látnia a saját jellemhibáit, és azt, hogy szüksége van Krisztus erejére és kegyelmére. Az Úr nem óvhatta meg a próbától, de megóvhatta volna a kudarctól. Ez is elgondolkodtató. Nem óvhatta meg a próbától, minket sem óv meg a próbáktól, de felkészít, képesít, hogy megálljunk a próbában. A próba nem egyenlő a bukással, sőt, a próbába azért enged Isten, miért is? Amire az aranyat próbálják, hogy tisztábban, erősebben kerüljünk ki a próbából.
Igen, a Krisztusban, a Filippi 4:13.
Igen, a Krisztusban, de csak benne, így van, így van. Tehát Krisztus, bocsánat, Péter, olvasom még egyszer, Péternek meg kellett látni saját jellemhibáit, és azt, hogy szüksége van Krisztus erejére és kegyelmére. Az Úr nem óvhatta meg a próbától, de megóvhatta volna a kudarctól. Ha Péter kész elfogadni Krisztus figyelmeztetését, akkor nem felejt el imádkozni. Akkor félve és reszketve jár, nehogy elbotoljon. Akkor mennyei segítséget kap, és Sátán nem győzte volna le. Ezen múlt. Péter önelégültsége miatt bukott el, és alázatos bűnbánata nyomán állt újra talpra. Történetéből minden bűnbánó bátorítást meríthet. Bár Péter súlyosan vétkezett, Isten nem hagyta el. Tehát ezt is fontos látni. Isten megóvta volna bukástól, a próbától minket sem óvhat meg. Csak így tisztul ki belőlünk a salak, így ég ki a próbák során, így alakulnak ki bennünk olyan jellemvonások, a kitartás, a végsőkig ragaszkodás, Istenbe kapaszkodás, olyan dolgok, amik, ha minden simán, fényesen, ragyogóan megy, akkor az emberi gyengeségünk, gyarlóságunk folytán, akkor sajnos ezek nem alakulnak ki. Ő megengedi a megpróbáló helyzeteket, de az nem törvényszerű, hogy el is bukjunk. Sőt, javunkra engedi meg, hogy megerősödjünk, és a bukástól is meg szeretne óvni bennünket. De ha már megtörtént, akkor sem kell kétségbe esnünk és feladnunk a harcot szégyenünkben, bánatunkban, fájdalmunkban, Mert azt mondja, hogy alázatos bűnbánata nyomán állt újra talpra. Talpra kellett állnia, mert egy nagyon csúnya bukás volt, de alázatos, és megint csak az alázat, ugye? Alázatos bűnbánata nyomán állt újra talpra. Erre volt szüksége. Súlyosan vétkezett, de Isten nem hagyta el, mint olvastuk. Jézus szavai a fülébe csenkedtek, hogy én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Jézus tekintetére is gondolhatunk, amit mi magunk is láthatunk, ha olyan kapcsolatban vagyunk vele, ha nem is a fizikai szemeinkkel, de érezhetjük az élő összeköttetés által az ő tekintetét, hogy nem vet el, együtt érez, kiemelni, felemelni akar. És Péter ugye megtört, és örökre összetört a büszkesége és a magáról kialakított képe. És amikor feltámadása után Jézus háromszor kérdezte, hogy Simon Jónának fia, szeretsz engem, és végül, hogy jobban szeretsz engem ezeknél, akkor már nem állított semmit magáról. Nem emelte magát mások fölé, hogy ő mire képes, nem hangoztatta, hogy mit gondol magáról, hanem Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Nem lehetett ebből az állapotából kibillenteni ezekkel a kérdésekkel. Végül aztán most már fogadkozom, és nagyot mondok magamról, nem. Megmaradt ebben az állapotában. És ezután kapta igazán a megbizatását, és a megerősítést a megbizatásra. Ezután vált csak igazán alkalmassá a szolgálatra. Ezután. Így olvasom még ezt a kis rövid szakaszt, hogy az egykor nyughatatlan, dicsekvő, elbizakodott tanítvány megbánta bűneit és szelíd lett. Követte Jézust az önmegtagadásban és önfeláldozásban, és követni fogja majd a dicsőségben is. Mit olvasunk róla, hogy nyughatatlan, dicsekvő, elbizakodott. Ilyen volt Péter korábban. Mert hogy Jézus úgy fogadja az embereket, amint vannak, ahogy vannak. Gyarlóságainkkal, tökéletlenségeinkkel együtt. Nem vár el valami, nem tudom milyen különleges magas szintet a kezdet kezdetén, hanem azt várja, hogy a vele való összekapcsolódás által és a saját gyengeségeinkkel való szembesülés által eltűnjön szépen, elillanjon mindaz, amit magunkról képzeltünk, amilyen képet kialakítottunk, szembesülve a valósággal, és a vele való kapcsolódás által ő azzá tehessen bennünket, akivé elgondolt. Akivé csodálatos dolog, hogy milyen perspektíva áll az ember előtt. Az olyan ember előtt, aki Istennel jár és vele összekapcsolódott. Ugye ezért mondja az ige, hogy a megromlás előtt jár a felfúvalkodás, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, de aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Most azon gondolkodjunk egy kicsit, hogy mit is jelent ez. Hogy mit jelent és mi mindent foglal magában. Mi az, hogy alázat, és hogy mi az, hogy megalázza magát az ember. Hogy ez mit jelent és mit foglal magában. Ezen gondolkodjunk egy kicsit. Hogy mi mindennek kell tudatában lennünk ahhoz, hogy ez kialakuljon bennünk. Mert hogy ez nincs ösztönösen azonnal az emberben. Mit jelent ez? Először is tényleg a leginkább alapvető dolgokkal kezdem, a legalapvetőbbekkel, hogy tudatába lenni az Istentől való függésünknek, először is a puszta létezésünkre, teremtésünkre vonatkozóan, a teremtésünk okán, hiszen nélküle semmi sem lett, ami lett, ahogy olvassuk az igében. Aztán tudatában lenni a fenntartás révén is az Istentől való függésünknek. Olvassuk az igében, hogy ha lelkét és lehelését visszavonná, akkor elhervadna minden test, és az ember visszatérne a porba. Tehát az, hogy megteremtett, megalkotott, és hogy fenntart minden szívdobbanásunk, minden lélegzetvételünk neki köszönhető. Aztán tudatában lenni annak, hogy amim van, és ami vagyok, azt is mind neki köszönhetem. Teljes mértékben. Ezt azt mondja az ige, hogy mit van ugyanis, amit nem kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel? Mondja a Korintusi Levél 4. fejezetében az ige. Mink van, amit nem úgy kaptunk volna Istentől, ha pedig úgy kaptuk, akkor mit dicsekszünk? Akkor nincs ok. Nincs ok rá. Azután tudatában lenni a bűn miatti elveszett állapotunknak, hogy Isten nélkül reménytelenül elveszettek vagyunk. Reménytelenül. Irgalma, kegyelme, a meg nem érdemelt jósága nélkül reménytelen állapotban lennénk. Jobb könyvében olvassuk a 33. fejezet 24. versében, hogy és az Isten, aki látta az embert, hogy hova jutott az első bűneset után, és az Isten könyörül rajta, és azt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. Tehát ez is Istennek köszönhető, hogy abban a reménytelen állapotba jutva az emberiséget nem hagyta elveszni, elromlott, félreteszem, másikat teremtek. Maga választotta a rossz utat? Nem. Megrepett nádat nem tör el, pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Ő megmenteni kívánta az emberiséget és az egyes embert, ugyanígy könyörülve rajta, megszabadítva és váltságdíjat találva. Aztán tovább folytatom. Tudatában lenni a bűn rontása súlyosságának bennünk. Nem csak, hogy egyszer elbukott az emberiség az első képviselők által, és örököltünk egy bűnre hajló természetet, és aztán halmoztuk, hozzájárultunk a bűnadóssághoz, a saját személyes bűneinkkel is, hanem hogy milyen szintű bennünk a bűn, és ezzel nem volt Péter sem tisztában, hogy nem lakik bennem, azaz a testemben jó. Mert hogy az akarás megvan bennem, de a jó véghezütelét nem találom, meg ahogy mondja az ige, hogy minden fejbeteg, minden szív erőtelen, tetőtől talpig nincs e testben épség, és ahogy mondja másutt az ige, hogy nálam nélkül, vagyis hogy nélkülem semmit nem cselekedhettek. Ténylegesen is, mert ahhoz, hogy fölemeljem a kezemet, ahhoz is Istenre van szükségem, az őtőle kapott életerőre, de pláne, hogyha azt úgy értjük, hogy jót cselekedni. Nélkülem, mondja Isten, semmi jót nem cselekedhettek. Ami tőlünk kitelik, az ugyan arra nagyon jól olvas, nagyon jó az, amit Luthertől olvashatunk. Egyszer így fogalmazott, hogy ami legnagyobb erényeink is csupán tündöklő vétkek. Ennyi. Valami kis önérdek, valami kis önfelmagasztalás, a jóságunk, szolgálatkészség egyébnek a bemutatása. Körülbelül ide juthat el önerőből az ember. Ezek tündöklő vétkek. Vétkek. Ugye, és azt mondja, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Ezt is olvassuk. Mindebből fakadóan az igazi alázat az azt jelenti, hogy nem akarunk és nem merünk Istentől függetlenülni. Majd én megoldom. Kitalálom. Megcsinálom. Én ezt így gondolom. Nem is kérem segítségül, nem is hívom segítségül, hanem tervezek, megyek, csinálom. Szóval, hogy itt kezdődik, hogy nem akarunk és nem akarunk, nem merünk Istentől függetlenülni semmilyen helyzetben magabiztosan. Mert tudjuk, hogy abból mi sül ki, az hova vezet. Nem akarunk Istentől függetlenül gondolkodni, szólni, tervezni, dönteni, lépni, cselekedni. Az igazi alázat az egy nagyon szép, sok helyen olvasunk a Bibliában erről, ennek a megnyilvánulásáról, nem csak az ellenkezőjéről, a magabízásról, magabiztosságról, hanem egyes emberek, hívő elődeink esetében az igazi alázat megnyilvánulásáról is. Józsafát királynak egy mondatát sokszor idéztem már magam elé az élet különböző helyzeteiben. Jó, hogyha ez jellemez bennünket, ez a hozzáállás. Amikor így fogalmazott egy olyan helyzetben, amikor egy hatalmas túlerővel állt szemben, egy ütközet várt rá, és emberileg reménytelen volt teljességgel. És Krónika 2. könyve 20. fejezetében olvassuk ezt az igét, a 12. verset, hogy ő az egész nép előtt fölvállalta azt, amit általában sem uralkodók, politikusok, vezérek, vezetők nem szoktak, mert erőt sugározni szoktak. És azt, hogy majd mi tudjuk, mit kell tenni, megoldjuk, minden rendben lesz. Pláne egy csata előtt, tehát ki mer gyengeséget mutatni. És Jozafát király az egész nép elé kiállva így imádkozott Istenhez. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. És ez volt az a lelki állapot, az a viszonyulás, amit Isten megállhatott. Mert mi következett? Egy hatalmas szabadítás következett ezután. Isten ezzel tette nyilvánvalóvá, hogy ezt a lelkületet tudja megáldani. Ez minden helyzetben, ez a hozzáállás minden helyzetben győztes, hogy így mondjam. Mert akkor Isten vele van. És ha Isten velünk, ki ellenünk. Sokszor hajlamosak vagyunk a Bibliában leírt nagy jelentőségű események kapcsán csak magát az eseményt figyelni, a szabadítás módjára gondolni, hogy miként történt, hogyan történt, mekkora volt a túlerő, milyen maroknyi a kis Isten serege, Isten népe, de az előzményekre kevésbé figyelni, hogy mi volt itt az előzmény, mi volt a feltétel. Hát ez volt. Ekkor kapta ezt a hatalmas szabadítást Izrael népe és a király, amikor ilyen volt a hozzáállás, a lelkület, hogy nem tudjuk, mit cselekedjünk. Csak te reád néznek a mi szemeink. Ez a második fele is fontos, az első is, hogy elismerni, hogy nincs emberi képesség, nincs megszabadulni ebből a helyzetből. De ez, hogy nem tudjuk, mit cselekedjünk, ugye itt is kétféle magatartás lehetséges következményként, hogy akkor elcsüggedünk. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, és akkor az ember úgy lekókad, és elveszíti reménységét. De nem ez a helyes. Akkor valóban nem következik még szabadítás, hogyha csak ezen az első lépcsőfokon állunk meg. De így folytatja, hogy ezért, mivel tehát nem tudjuk, mit cselekedjünk, csak te rád néznek a mi szemeink. Csak. Kizárólagosan. És egy fényes győzelem követte. Egy másik esetet csak felvillantok. Megint csak egy hatalmas szabadítás, látványos, különleges. Szoktuk emlegetni, ugye Gedeon és a 300 fős kis csapat rettenetes 100 000 fölötti túlerővel szembeni győzelme. Hogyan, miként, kürtök, fákja, de az előzmény mi volt? Mi volt az előzmény ennek a különleges győzelemnek, amire emberi számítások alapján esély nem volt emberi oldalról? Mi volt az előzménye? Mikor Isten megszólítja őt, kiválasztotta erre a feladatra, akkor először hárítani akarta, és azt mondta, hogy engem, a legkisebb vagyok atyám házában. Ugye? A legkisebb vagyok atyám házában. De ő tudta, hogy ezzel a lelkülettel. Bátorság önmagában fontos, de nem elég. Attól függ, hogy miben bízik az ember, mire alapozva bátor. Van olyan bátorság, ami nem egyéb, mint vakmerőség, de ami így, ezzel társul, hogy nem tudjuk, mit cselekedjünk, csak te rád néznek a mi szemeink, és az, hogy legkisebb vagyok, de ha azt kéred, hogy a sokszoros túlerővel szembeni 31 néhány ezer fős csapatomból küldjek el még 20 000-et, aztán még 9 000-et, vagy nem is tudom, végül 300 maradt, ugye? Ezt is megteszem. Na ez a kettő együtt. Ez vezet győzelemre. Azután, ahol most már nem csatáról van szó, idézünk egy ilyen esetet is. Salamon mikor kapta az emberit messze meghaladó bölcsességet, aminek aztán híre ment, messze földről jöttek és sereglettek csodálni, azt, ami a bölcs kormányzása, uralkodása nyomán, hogy az ország felvirágzott. Miből fakadt? Milyen hozzáállás nyomán kapta ezt az emberit messze meghaladó bölcsességet? Azt mondta, hogy kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Ugye a lelki szemeink előtt, aki nagyon vizuális, megjelenhet egy pici gyerek, aki még nem éri fel a kilincset sem. De ekkor ő egy felnőtt férfi volt. Szóval ez a hozzáállás, ez az, amit megállhat Isten, és szabadíthat, áldást adhat, bölcsességet, felvirágzást egy közösségnek, egy családnak, egy gyülekezetnek. Erre a hozzáállásra van szükség. És hadd olvassak fel egy néhány sort a Pátriárkák és Proféták című könyvünkből a 607. oldalról. Ha ápolnák az igazi alázatosságot, az Úr sokkal többet tehetne népéért. De kevés olyan ember van, aki nagy felelősséget vagy sikert tudna elhordozni anélkül, hogy magabízóvá ne válnék, és el ne feledkeznék Istentől való függőségéről. Ez az oka annak, hogy Isten eszközei megválasztásánál mellőzi azokat, akiket a világ nagynak, tehetségesnek és kiválóságnak ismer el. Ők legtöbbször büszkék és önelégültek. Úgy érzik, képesek arra, hogy Isten tanácsa nélkül cselekedjenek. Tehát a döntő, amiért ezt felolvastam, hogy mit kér Isten, mit említ itt, mit hangsúlyoz? Mi a feltétel? Képességek, erő, pénz, lehetne sok mindent mondani. Egyetlen dolgot emel ki. Ha, ott a feltétel, Isten minden ígérete feltételhez kötött, mint tudjuk. Ha ápolnák az igazi alázatosságot, az Úr sokkal többet, nem többet tehetne, sokkal többet tehetne népéért. Ez a feltétel, ez a döntő dolog. És hadd tegyem hozzá, hogy Isten hozzásegít, amíg egy ember részéről látja a készséget, a reményt, hogy van benne készség szembesülni önmagával, önmaga gyengeségeivel, még nem az az elvakult magabiztosság jellemző rá, addig hozzásegíti újabb és újabb felismerésekre, eljuttatja. Mire gondolok? Mik ezek a felismerések? Hát ezek általában nem a fényes fejezetei az életünknek, hanem valami botlás, bukás, valami, ami abból következik, hogy függetlenültünk. Lehet, hogy nem fogalmazódott meg bennünk, hogy mit gondolunk magunkról, odáig talán azért nem vetemednénk, ugye? De mégiscsak, hát miért is függetlenülünk, ha nem egyébért, mint azt gondoljuk, hogy megoldható. Ez olyan rutin dolog, hogy ezt meg tudjuk oldani magunk is. És akkor jön az elbukás. Bármilyen téren, bármilyen dologban. Isten hozzá segít, hogy felismerjük ezeket, mint ahogy Pál apostol is mondta, ott ugye nem bukásról, másról volt szó, de ott is fennállt nála is az elbizakodás veszélye, és ő meg is fogalmazta, hogy el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe. Hogy el ne bizakodjam. Ugye? Tehát Isten tudta, hogy enélkül fennállna a veszélye. Inkább hordoznia kelljen valamit élethossziglan, de üdvözüljön. Minthogy ettől mentesen, de esetleg, sőt, hát Isten tudja nem csak esetlegre, hanem biztosra a jövőt, hogy egy botlás, bukás által elveszítene az ember mindent. És nagyon röviden még arról egy néhány szót, hogy ugye beszéltünk arról, hogy az alázat, az igazi alázat mit jelent. Most egy kicsit az másik oldalról is nézzük meg, hogy mi az, amitől meg kell különböztetnünk, ami esetleg hasonlít hozzá, de nem az. És hogy nehogy félreértsük, nehogy eltévesszük, nehogy összekeverjük a kettőt, nehogy belecsúszunk egy hamisítványba, egy manírba, egy pózba. Mert ugye ez nem alázatoskodás. Nem. Ugye a kettő között mekkora különbség van. Nem jelent restséget sem, meg kicsiny hitűséget, bizonytalankodást, hogy ó, hát nem vagyok én arra képes, nem tudom megtenni. Azt hiszem, hogy ebbe is belecsúszhatunk. Milyen érdekes, hogy különböző alapadottságaink vannak, és hogy más-más úton, de ugyanabba bele lehet csúszni. El lehet csúszni azon a ponton is, hogy magamban bízom. Ugye? De el lehet csúszni azon a ponton is, hogy kicsinyhitű, bizonytalankodó, a felelősségeket elhárító, mert én nem tudom. Itt megint csak az ember magára néz, mint ahogy az elbizakodottságnál is magára néz. Itt is magára néz, mert csak azt nézi, hogy tőlem embertől mi telik. Azt hiszem, hogy ki eldöntheti, hogy ő maga melyik hibába esik többször, én is tudom magamról, és olyan csodálatos, hogy Istennél van egy kiegyenlítettség, hogy sem egyik véglet, sem másik véglet. Ő teszi képessé az embert. Néhány sort még olvasok arról, hogy mit is jelent az igazi alázat. Szintén a Krisztus példázatai című könyvünkből, a 252. oldalról. Sokszor hajlunk arra, hogy a rest szolgált alázatosnak mondjuk. Az igazi alázatosság egészen más. Nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. És erre a mondatra figyeljünk, most teszi fel a koronát az eddigi szakaszra. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékát. Csak te reád néznek a mi szemeink. Nem magunkra, gyengeségeinkre, hiányosságainkra, fogyatékosságainkra, ami elvenne minden erőt tőlünk. Azt mondja, hogy csak te reád néznek a mi szemeink. Az igazán alázatos ember, Isten erejében bízva, végrehajtja a menny szándékát. És én teljes szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy ez a mi saját személyes életünkben is megvalósuljon. Sem egyik, sem másik oldalra ne billenjünk el, ne csúszunk le a helyes útról, hanem valósuljon meg az életünkben az, amit olvasunk az igében is, hogy Isten velünk lehessen magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Azt kívánom, hogy mind a személyes életünkben, mind a gyülekezeti és a közösség életünkben megmutatkozzon annak a következménye, az áldás, annak az áldás megnyilvánuljon, amiről olvastunk, hogy sok nagy dolgot tehetne Isten, hogyha az ő népe igazán megalázna magát. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen.